Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, ez itt a Mandiner Big Picture, a Mandiner popkulturális külön kiadása, úgy tetszik, Körbi Norbertel és Kacso Dániellel. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a nézőket!
Egy új vállalkozásba kezdünk, a popkultúrát, a filmek és a sorozatok világát fogjuk elemezni rendszeresen és alkalomszerűen is egyaránt, ugyanis ezek a műfajok és ezek az alkotások alapvetően meghatározzák a mindennapjainkat, beszivárognak az életünkbe, értékeket, érdekeket közvetítenek felénk, adott esetben politikát képviselnek, mi pedig ezek mögé fogunk nézni, természetesen magukat, az alkotásokat is górcső alá vesszük, meg a folyamatokat értékeljük, mivel is kezdhetnénk, mi mással is kezdhetnénk, mint az Oscar-díj átadással, ami most volt ezen a hétvégén, kicsit messze tőlünk, de mégis talán közel. Norbi, hogy tetszett egyébként neked a show maga?
Meglepő volt, és meglepően normális volt. Ahogy Hollywoodban mondanák, relatable, lehetett vele azonosulni, volt hozzá közöm, és nem csak azért, mert volt magyar díjazott, a Mihalek Zsuzsa, aki a Szegény párákért Oscar-díjat kapott berendezőként, hanem azért is, mert úgy éreztem, hogy az a Vogue nyomulás, ami sokakban visszatetszést keltett, és az elmúlt évekre jellemző volt a propaganda, az most visszavettek belőle. Sőt, érezhető már, hogy ahogy az inga kilengett az egyik irányba, most mintha elkezdene kilengeni a másik irányba, és valami ellenreakciók is érzékelhetők voltak már.
Na, ezeket végig fogjuk venni, ahogy a filmekről is, a legjobb filmekről is beszélünk, hát abból már egy van, de azért volt néhány jelölt, és talán lehet, hogy nem biztosan, nem mindketten, vagy mi nem mindannyian értünk vele egyet, ahogy kinyerte, lehet, hogy másra szavaztunk volna, de erre visszatérünk. Oppenheimer, ugye az nyerte a legjobb film kategóriát, és tarolt, tehát úgy tűnt nekem, hogyha valamelyik, ez az a szabály erősödött, amikor valamelyik film a legjobb, akkor majdnem az összes díjat ő kapja.
Igen, hát az elmúlt években láttunk sok példát arra is, hogy szétosztják a díjakat, de jobban szeretik a nézők, a nagy nyerteseket. Könnyebb kommunikálni, hogy egy film nagyot nyert, az jobban át tud menni a kommunikációban is. És itt az Oppenheimer behúzta ezeket a díjakat. Nyilván ebben benne van az is, hogy a Christopher Nolan 25 éve filmezik, egyik filmje jobb, mint a másik, és egyfajta, azt hiszem 8. jelölése volt már személy szerint Nolannek, tehát egyfajta életmű elismerést is érzékelek itt az Oppenheimer.
Járt neki a szobrocska, mint Leonardo DiCaprio-nak, úgyhogy most már mindketten elégedettek lehetnek. No de, azért volt egy-két érdekesség ebben a műsorban, amire azért picit úgy térjünk ki, például volt benne pucérkodás, volt benne üzenet az izraeli konfliktussal kapcsolatban, és volt benne természetesen kiállás az orosz-ukrán háború apropóján Ukrajna mellett, egy film is kapott ezzel kapcsolatban szobrocskát, a 20 nap Mariupolban című alkotás. Ezekből azért a kötelező politikai mondások elhangoztak nekem, az az érzésem. Ha a Vogue nem is ült tort, de azért az Oscar idén is politizált.
Igen, ezeket is visszafogottnak, letekertnek éreztem. Az ukrán konfliktus, mintha már nem foglalkoztatná Hollywoodot. Volt jelölve egy dokumentumfilm, ami meg is kapta a díjat, de amúgy beszédekben nem hallották kiállást mellette. Nem volt ott Zelenszky. Ami érdekelte idén Hollywoodot, az az izraeli háború, gázai övezet. Akin volt ilyen piros kitűző, azt figyelted? Ők azok, akik egyetértenek, például a Billie Eilish, Mark Ruffalo, érdemes megnézni, hogy ki az, akik kiálltak Palesztina mellett, Gáza mellett. Ugye Jimmy Kimmel azzal kezdte az egész díjátadót, hogy 5 perc késéssel kezdünk, sajnáljuk, kedves nézőink. Amit nem mondott el, hogy az 5 perc késés azért jött össze, mert kint tüntettek a színész szakszervezet pro-Palesztina tagjai, illetve más szimpatizánsok, és a limuzinok, ahogy gördültek be, azokat lassították. Körülbelül úgy, mint ahogy itt az operaháznál szokott annó lenni tüntetés, hogy amikor ilyen szörnyű, szomorú helyzet van a világban, akkor nem szabad így ünnepelni smokingban meg nagy estében.
De aztán mégis.
Igen. És hát ugye a legmeglepőbb az volt a Jonathan Glazer, aki egy holokauszt filmért kapott díjat, a legjobb külföldi filmdíját kapta a érdekvédelmi területért, ami Auschwitzban játszódik, Rudolf Höss házában, a tábor mellett. Ő azt mondta a beszédében, hogy ő zsidó származású, és ennek ellenére azt mondja, hogy egy új holokauszt van kibontakozóban a gázai övezetben. És a ő filmje arról szól, hogyha dehumanizing, ezt a szót használta, de mondjuk rá démonizálnak egy népcsoportot, az hogyan vezethet el egy holokauszthoz, egy világégéshez, és ő most zsidó létére ezt külön kiemelte, azt kell, hogy mondja, hogy ez történik. Ez a veszély áll fönn a gázai övezetben. Ő egyébként egy nagyon megbecsült tagja a közösségnek, a világ filmrendezői nagyon fölnéznek rá, pedig évtizedenként egy filmet rendez, és ezért nagyon fontos volt a szakmának, hogy ő mit fog mondani, és erről, ő erről beszélt.
A filmre egy picit majd még visszatérünk, mert végig fogjuk venni, ahogy említettem, a díjazott vagy nem díjazott legjobb, potenciális legjobb filmeket, de azért még ha politikánál maradunk, Donald Trump is megkapta magáét Jimmy Kimmeltől, aki egyébként relatíve visszafogottan vezette az egész show-t, hozta maga pikírt humorát, de azért nem egy Ricky Gervais volt. Ez is egy ilyen kötelező kör, hogy azért Hollywood elhelyezi a voksát majd a novemberi választásra gondolva már Amerikában?
Nem tudom, hogy egy önvédelem van-e a közösségben, a hollywoodi közösségben, az akadémiában a vok szélsőséges megnyilvánulásaival szemben, vagy pedig érzik már Trumpnak a közelettét, de minden esetre tényleg jó kifejezés, hogy visszafogott volt a gála, és visszafogott volt maga a műsorvezetés is. A Jimmy Kimmel az egy ilyen late night talk show host, és hát valószínűleg nem ma kezdődött ez az ellentét Trump elnökkel, és akkor felolvasta a műsor vége felé, hogy Trump közben posztolt róla nem az X-en, hanem hol, valami másik felületen, hogy soha nem volt ilyen unalmas műsorvezetője az Oscarnak, mint Jimmy Kimmel, és hogy nem tudom, ha más vezetné, akkor többen néznék a műsort, mert ugye az Oscar azzal küzd évek óta, hogy nem nézik az emberek. És ha beszéltünk arról, hogy miért kell beemelni egy olyan nagy kasszasikert, mint az Oppenheimer, miért kell nagy kasszasikert, mint a Barbie, azért, mert akkor a nézők ismerik a filmeket. Tehát a világszerte, akik követik az Oscar gálát, olyan filmekre vágynak, ez a elgondolás, amit ismernek, tehát ismerik a színészt, látják a sztárokat, és ezért van szükség nagy sztárokra. Most, ahogy jöttünk, leolvastuk, hogy a COVID óta ez volt a legnézettebb gála, úgyhogy
20 millióan látták elvileg,
igen, bejött a számítás.
Barbenheimer, ráadásul ez egy package, you know, tehát itt nem is csak egy filmről, hanem a kettő együtt mozgásáról az lett beemelve az Oscar díjátadás sójába, ha úgy tetszik. Kicsit segíts nekünk abban, hogy kik is döntenek arról, akkor kik döntöttek, most kik döntenek, hogy zajlik a folyamat, hogy kikapják meg ezeket az aranyszobrocskákat, és mik a szempontok. Lehetett hallani arról, hogy bevezetik a Vogue szellemében egy bizonyos kvótarendszert, bevezetnek egy bizonyos kvótarendszert, hogy meg kell felelnie a díjazott filmeknek bizonyos kritériumoknak, hogy kell elég számú feketének, melegnek, hátrányos helyzetűnek, fogyatékkal élőnek lenni a stábban, illetve a színészi gárdában. Lehet, hogy keverem, és ez nem is az Oscarra vonatkozik, de hogy elindult egy ilyen típusú gondolkodás a filmiparban, ami ugye az ideológiai befolyásoltságnak a hangulatát erősíti, és hogy mondjam, pont annak a világnak az erőteljes és talán agresszív meghaladását, ami a 74-es Oscar-díj átadó mondjuk számomra, vagy nekem legalábbis nagyon szembe jött velem.
Hát most már azt hiszem majdnem a 100. Oscar kiosztásnál tartunk.
Voltak, 90 pluszos.
Voltak évek, amikor nem tartották meg, és ja igen, látom, és 96-nál vagyunk most. Ez van egy akadémia, tehát az magukból a filmesekből áll, amiben próbálnak mindig nyitni, próbálnak bevonni Hollywoodon kívüli filmalkotókat is, mondjuk amikor Szabó István megkapta az Oscar-díjat, ő is tagja lett az akadémiának. Ez meghívásos alapon van, tehát nem úgy van, hogy jelentkezel, hanem egyszer csak szólnak, hogy gyere. És nyilván az elmúlt években nagyon erőteljesen elindult egy folyamat, hogy sokkal több nőt hívjanak meg, sokkal több feketét, ázsiait, és ez a nagy tagság évvégén vetítéseket hivatalos, tehát megnézhetik azokat a filmeket, amiket a stúdiók jelölni szeretnének. Vannak vetítések, aki nem tud elmenni a vetítésekre, az pedig megkapja őket megtekintőn, screeneren. Régen ez DVD volt, ma meg kapnak egy linket, és akkor meg kell nézniük 30-40-50 nem tudom hány filmet.
Szegények.
Utána szavaznak, és elvileg ez egy demokratikus szavazás, tehát nem úgy van, hogy van egy öttagú zsűri, vagy a végén valaki még belenyúl, viszont van kampány. Tehát ez olyan, mint egy elnökválasztás. És a kampány az engedi azt, hogy a saját filmedet reklámozd. Voltak ennek szürke zónái, ahol a Harvey Weinstein tovább merészkedett, mint más kampányolók. Ugye a Harvey Weinstein filmjei a Miramaxnál.
Ezen a téren is.
Sorra nyerték a díjakat, mert ő aranyórákat adott mondjuk a szavazóknak, giftbag-eket. És ezzel kissé motiválta őket, hogy az ő filmjeire szavazzanak. Ma is egyébként a sajtósok is kapnak ilyen... Tehát megnézi egy filmkritikus az éppen futó amerikai filmet, akkor kap giftbaget a végén, és akkor lehet, hogy elgondolkozik róla, hogy akar erről rosszat írni erről a filmről. Tehát ilyen módszerek megengedettek, ugyanakkor mondjuk rá azt, hogy igazságos, demokratikus szavazási folyamat van.
Nagyon diplomatikus. Végignéztük a show-t, vagy legalábbis te végignézted, én nem voltam rá képes, inkább csak epizódokat. Most végigvettük a kiugró pillanatokat. Volt-e valami, amit kihagytunk szerinted? A I'm Just Ken és Slash közreműködése azon túlmenően, mert igen, ugye azt azért említsük meg, hogy volt egy elég komoly performance, ami
nagyon
szerintem...
Nagyon jól énekelt Ryan Gosling, és a Billie Eilish nagyon jól énekelt. Én nem tudom, hova tenni azt a nőt.
Ő az anti-Barbie.
Igen, sok minden tekintetben, de élőben énekelt, és meglepően jól énekelt. Mi volt még jó? Colt Jefferson, aki a legjobb adaptált forgatókönyvet kapta, ő arról beszélt, hogy Hollywood ne... Fontolja meg, hogy ne csak egy darab 200 milliós filmet gyártson, mondjuk egy Marvel filmet, hanem abból 10 darab, vagy 20 darab 10 milliós filmet. Tehát
itt hadd vágjak közben.
Kisebb filmeket.
Jól érzékelem egy picit, hogy ugye volt egy időszak néhány évvel ezelőtt, amikor a streaming, és akkor ezt ellensúlyozandó az igazán sok pénzbe kerülő Marvel és egyéb filmek, Marvel DC univerzum versengéssel karöltve, azt hiszem, hogy kioszthatjuk a Marvelnek a győzelmet, de ez csak az én szubjektív véleményem. De ezek vitték a prímet, és sokan abban bíztak, hogy a moziba úgy lehet visszacsábítani az embereket, hogyha ilyen extra látványos, nagyon drága CGI-jal agyonöntött produkciók lesznek. És ez a mostani Oscar nekem, bár ugye ez sosem ezekről a filmekről szólt, de egy picit azt az érzetet keltette, és ez az üzenet is, amit most említettél, ebbe az irányba tolja a filmművészetet, hogy vegye vissza a úgynevezett normális film, normális formátumú film, a trónt, vagy legalábbis az elsőbséget ezektől a látványorgiáktól, és a streamingtől is, mert onnan is lehet hallani, erről majd szerintem egy későbbi műsorban részletesen beszélgetünk, hogy ott sem fenékig tejfel már minden.
Nagyon jó szóba osztod, mert pont szerettem volna erről beszélni, hogy örömmel írta meg a sajtó, a hollywoodi sajtó, hogy idén a Netflix és az Apple összesen csak egy díjat kapott. Tehát volt nekik azt hiszem 30-valahány jelölésük most az Oscaron a filmjeiknek, ugye például a Napóleonnak, az mi egy Apple film volt, egy pár jelölése, Killers of the Flower Moon, a Scorsese filmnek is volt sok, és a Netflix tartalmaknak is volt, a Maestro-nak volt sok jelölése, volt a Hó társadalmának, és az elmúlt években már a Netflix itt is elkezdte átvenni a hatalmat az Oscar fölött. És sokaknak nem tetszett. Spielberg lenyilatkozta, hogy ez a mozi halála, hogy a Netflixre mennek a filmek. És most nagy örömmel állapították meg, hogy nem Netflixes és nem Apple-ös tartalmak kapták a filmeket. Az Apple rengeteg pénzt elköltött 3 filmre. Az egyik volt ugye a Napóleon 200 milliót került, úgyhogy streaminges a Scorsese film is annyiba került, tehát átgondolják.
Ugyan annyiba került a Napóleon, mint a megfojtott világok?
Át fogják gondolni ezt az üzleti stratégiát, hogy megéri-e nekik mozi minőségben akkora pénzből csinálni streamingre filmeket, miközben azért ne felejtsük el, a mozi egyszer már volt nagy kihívás előtt, amikor a televízió megjelent, 50-es évek, akkor találta föl Hollywood a színes, széles vásznú filmet. Tehát a tévére adott válasz az a Ben Hur, így képzeljük. Tehát azért olyan hosszúak ma a mozifilmek, mert kell valamit mondania a filmalkotónak. Mi az, amit még tud mondani? IMAX. Tehát ezt a filmet muszáj IMAX-ben látni, és sosem ment olyan jól az IMAX hálózat a világon, mint most a Dűnénél meg az Oppenheimernél, hogy ez nem streaming, nem otthon nézed, nem a telefonon nézed. Tehát a mozi túl fogja élni, csak ki kell találni azt, hogy pontosan hogy. A 3D az még talán még mindig működik, mint hívószó időnként, mondjuk az Avatarnál.
De akkor nem a képregény filmek lesznek ezek, mert úgy tűnik, hogy nekik éppen
Most a képregényfilmeknek most rosszul megy, vagy válságban van, mint gondolj bele, hogy mondjuk 20 évig csak western csinált az amerikai film, mondjuk csak az 50-es, 60-as évekről mesélek, és aztán egyszer csak válságba jutott, és fönnmaradt a western, csak már nem az volt a legnépszerűbb műfaj. Most éppen úgy néz ki, hogy a képregényfilmek nem fognak olyan jól menni. Aztán, ami még érdekesség volt, kérdezted, hogy mi angolok sok díjat nyertek, erről is láttam egy cikket, hogy ez ugye a Nolanék is angolok, a Glazerék is angolok, akik a holokauszt filmet csinálták, a Poor Things-esek is tulajdonképpen angolok, bár Magyarországon forgott mondjuk el sok-sok kiváló magyar művésszel, mint Mihalek Zsuzsa, aki nem volt ott a díjkioszton, gondolom dolgozott, tehát forgat éppen egy következő filmet, és a producerek vették át a díjat. Szóval, hogy az angolok megint, mindig van Amerikában egy ilyen, hogy az angolok mit keresnek itt, és elviszik
el. Kilian Murphy lesz az első ír állampolgár, aki megkapta az Oscar díjat, szintén az Oppenheimer.
Szóval ez talán még nem hangzott el most a műsorunkban, hogy nagyon nemzetközi volt a kínálat. Tehát itt a jelölteken, ha végigmegyünk, ugye láttuk a Sandra Hüllert. Sandra Hüller a legjobb színésznő kategóriába volt jelölve, pedig egy külföldi filmben szerepel, a Zuhanás anatómiájában, és ő játssza egyébként a Rudolf Höss feleségét még az érdekvédelmi zónában is, tehát két filmben is érdekelt volt. A Yorgos Lanthimos az egy görög rendező. Nyilván Hollywood mindig arról volt ismert, hogy egy olvasztó tégely, tehát a világ legnagyobb
magyarok alapították, tehát innentől kezdve már csak sokszínű lehet.
Világ tehetségeit oda vonza.
Jó, menjünk akkor rá a filmekre egy kicsit. Kezdjük a Barbie-val, amit szólsz. Legyünk rózsaszínek. Nekem Billie Eilishről az jutott eszembe, arról beszélt, mielőtt előadta a dalt, sőt át is adott talán valamelyik szobrot, ő adta át, hogy gyerekkorában ő is barbizott, aztán az jutott eszembe, hogy hát rá nem olyan hatása lett a Barbie, hogy Barbie legyen belőle, hanem mintha ő az anti-Barbie lenne. Ezt leszámítva, még a következő gondolatom erről a nagyszerű alkotásról, hogy olyan, mintha egy kicsit a Toy Story, az utolsó akcióhős, és ami feminista limonádénak lenne a keveréke. Ugye az utolsó akcióhősben van ez, amikor megérkezik Schwarzenegger a való világban, és fognak rajta a golyók és hasonlók. Szerintem egy alulértékelt film, de lehet, hogy én a filmzenét jobban szeretem, mint magát az alkotást, zárója bezárva. Tehát, hogy nagyjából ez a koncepció, de azért nagyon erősen beüt a férfi társadalomnak, egy gúnytűz a patriarchátusból, sőt úgy próbál csinálni, mintha ez még mindig egy ilyen vezérlő elv lenne a nyugati társadalomban, de most jönnek a nők, ugye nem egy eredeti gondolat annyira. Miben tudott a Barbie szerinted olyat adni mondjuk a nézőknek, ami mégis érdemessé tette arra, hogy bekerüljön ebbe a körbe?
Mondok valamit. 1 millió nézője volt Magyarországon a Barbie-nak. 1 millió.
Emilio.
10 milliós országban 1 millió nézője van egy filmnek. Tehát ez valami, valahova betalált. És nálunk is. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy mert a nyugati világ, meg Amerika.
Azt hiszem, mindenkinek volt Barbie-ja otthon,
azt hiszem, attól működik a film, ami működik benne, hogy mint videóklip, mint musical, fantasztikus. Tehát a ritmus, a zene, a koreográfia első osztályú. Aztán, amikor vígjáték próbál lenni, az olyan felemás, tehát ez a partra vetett hal dramaturgia, amit láttunk a Mia Manóban, vagy láttunk a Bűbájban, tehát, hogy valaki máshova kerül, mint a saját közege, az hol működik, hol nem, az felemás, és amikor nem működik a film, amikor prédikálni akar, mert pedig óriási igénye van a filmnek, azt érzi belülről, feszíti szét a filmet, hogy nagyot akar mondani. És ez a nagy mondás szerintem fantasztikus. Fantasztikus az, hogy a nézők észre se vették azt az apró tükköt, amikor az írók összekötötték a Barbie-t azzal, hogy nő. Tehát, hogy mostantól, ha azt mondom, hogy Barbie, arra kell gondolod, hogy nő. Tehát a női nem maga Barbie. Én, hogyha megrendelő lennék, tapsikolnék örömömbe, és gondolom, hogy a Hasbro tapsikolt
Mattel,
is.
Mattel,
bocsánat, hoppá-hoppá.
Benne is vannak a filmben.
Ebből is látszik, hogy nem vagyok a fizetett ügynökük. Szerintem...
Hasbro az a Transformers.
Abba gondolj bele, Dani, hogy ma, ha a YouTube neked földob egy hirdetést, 5 másodperc múlva már átugrod, itt pedig egy 100 perces hirdetésért te fizettél. 1 millió magyar fizetett azért, hogy megnézzen egy 100 perces reklámfilmet, a Mattel-től.
Viszont ez, bocsáss meg, hogy közbevágok, ez olyan értelemben nem vók, hogy bár feszegeti a nemi szerepeket, meg hogy ki az ura a földön, a férfiak vagy a nők, de ahogy te is említetted, a nő, a Barbie, ízig-vérig nő. Tehát ő nem egy ilyen gender találmány, aki gondolkodik, hogy ő most férfi vagy nő akar lenni, vagy a 72 másik nem közül melyiket válassza, hanem ízig-vérig nőies, akkor is, amikor ezt a rózsaszín világot leveti magáról, vagy amikor kihívja a férfiakat, de két lábon járó nő, néha nem magas sarkúban van, néha ettől megijed, de nő marad.
És végén találkozik teremtőjével, szerintem az volt a mélypont azzal a Ruth nevű nővel, aki elvileg a Barbie-kat föltalálta, és végig az járt a fejembe, hogy senki nem tudja, vagy senki nem szól közben, hogy ez egy német baba volt, Lilinek hívták, a Bild magazin melléklete volt Bild Lili, és ez a Ruth egyszerűen fogta, és lekoppintotta, és eladta az amerikai piacra. De hát, na, azt hiszem mindent elmondtunk a Barbie-ról, értem, ha valakinek tetszik, semmi baj, szabad szeretni, de hát azért, mint megmondó film, az egy problémás. Maga se tudta szerintem a film, hogy mit akar mondani, mert olyan tágra nyitotta azt a mondandóját, hogy végül belezavarodott.
Hát erről lehet, hogy egy egész műsort is lehetne beszélni, és sokan megtették ezt, amikor megjelent a film, és így volt ez valószínűleg az Oppenheimerrel is, a Barbenheimer másik párjával, King Kong és Godzilla, Superman és Batman, valahogy ilyen, vagy Angelina Jolie és Brad Pitt, ilyen párost raktak össze. Tényleg a kritikusok meg az olvasók is, amikor ez a két film egyszer jelent meg. Mit mondasz te az Oppenheimerről? Ez a háborúról szól, a magánéletünkről szól, a politikáról szól, ami üldözi a tehetséget, a családok felbomlásáról, minden van benne, és iszonyatos látvány.
De azért nehéz ellent mondani az Oppenheimernek, mert akkor te vagy hülye. Tehát abban a helyzetben navigálta magát Christopher Nolan, hogy ő egy autoriter személyiség tekintély. Ővele nem állunk le vitatkozni. Tehát amit mond nekünk, az úgy van, sőt, azt élvezzük is, és azért még fizetünk is. Ez nagyon kevés filmrendező, vagy egyáltalán ember tudja, művész ilyen helyzetbe juttatni magát. Egy olyan kép alakult ki, hogy amit ő csinál, az jó. De nem ez a legjobb filmje. Tehát ezt meg kell állapítanom, hogy volt neki ennél jobb filmje. Szerintem az Eredet talán az a legjobb filmje. Uh-huh. Memento is egy nagyon jó film. És
Batman trilógia?
Abban is vannak jó dolgok szerintem. Talán a Batman kezdődik a legjobb abból a trilógiából. Tehát én nagyra becsülöm őt. A Prestige is egy jó filmje volt, ami a nagy trükk, vagy nem tudom, mi volt a magyar címe.
Az Interstellar
is egy jó film. A Dunkirk már problémás volt, azt éreztem, és a Tenet, amit én magamban úgy hívok rettenet, az egyáltalán nem működött. És ebben a filmjében azt éreztem, hogy nagyon akar, de nem jön belülről, nem tudja belülről megírni, belülről átérezni a karaktert, és megcsinálja úgynevezett kívülről, izomból. Tehát azt éreztem, hogy ő ezt most letolja izomból, ezt a Oppenheimert, és nem egy átélhető, szerethető film, hanem valami, amit tudomásul veszel az eszeddel, hogy oké, megtörtént, ez így volt, de én nem éreztem úgy kijövve moziból, hogy többet tudtam meg akár az atombombáról, akár Oppenheimerről, hanem pont ahogy bementem a kérdéseimmel, azokkal a kérdésekkel jöttem ki.
Mondtad, hogy izomból, és ebből lett az Oscar, erről eszembe jut már. A már említett Leonardo DiCaprio, aki igen sokat izmozott, hogy a Revenant filmben egyáltalán túlélje a macit és a támadását, meg a magánhagyatottságot az erdőben, de ebből lett végül a régvárt Oscar díj, tehát lehet, hogy a megfejtés az izomerő ilyen esetekben, de ezt inkább csak egy félig vicces megjegyzés. Térjünk rá a szegény párákra, többször utaltunk már a beszélgetés során, ugye itt a magyar Oscar díjasnak ezúttal is még egyszer, és lehet, hogy majd még egyszer fogunk gratulálni, és hát ez egy félig meddig magyar film olyan értelemben, hogy itt forgatták, erre is utaltál már, Emma Stone ezzel húzta be a legjobb női főszereplő díjat, szegénynek ugye elszakadt a ruhája, hogyha jól emlékszünk rá, de ez mit sem volna abból, hogy ez egy nagyszabású film, de neked tetszett egyáltalán, megmondom őszintén, nekem ez kimaradt.
Most úgy tűnik, mintha egyik film se tetszett volna, de mindjárt beszélek olyanokról, amik tetszettek, volt több is, de pont a Szegény párák az nem tetszett. Ez egy Yorgos Lanthimos, az a művészfilmes világ fene gyereke, olyan, mint nem tudom, 30-40 éve, vagy még inkább 50 éve Fellini volt, tehát ő rá most mindenki fölnéz, ő nyeri a díjakat, és nagyon jó filmje volt a Kedvenc egy 5 évvel ezelőtt, és ez a filmje szerintem hát nem az, aminek gondolják, vagy aminek reklámozzák, vagy amire díjakat kapja, ugye ez úgy kapja, hogy egy female empowerment film. Azt hogy fordítanánk magyarra? A női nem megerősülő felemelése. Ugye a film azt mondja, hogy ez az én testem, és én kurválkodásra akarom használni. És Nekem azért furcsa ez, mert férfi írta a regényt, amin alapul. Férfi írta a forgatókönyvet, férfi rendezte a filmet, és amikor egy ilyen férfi csapat próbálja megmondani azt, hogy a nőnek hogy kell rendelkeznie a testével, és a férfiaknak csak az jut eszükbe, hogy vetköz, kurválkodj, akkor az mindig egy kicsit gyanús. És
miközben egy feminista odatétel akar lenni.
Nem az, hanem azt hiszem van itt egy szadista rendező.
Hát a kedvencben is volt egy ilyen érzésem nekem, nem akarok itt visszatekintgetni, térjünk vissza.
Van itt egy szadista párákra. Rendező, aki le akarja játszani a színésznőjével, hogy ki a főnök. Minden jelenet arról szól, hogy az Emma Stone-t valami alázni való helyzetbe hozzák, válogatott módon bestelenítik meg, alázzák meg, és neki ehhez jó képet kell vágnia. Én azt hiszem, olyan mocskos érzésed van, hogy nézed a filmet, akkor is, ha nagyon föl vagy vértezve minden ellen, hogy itt kettejük között megy egy játszma, és nem csodálkoznék, ha 30-40 év múlva megírja a memoáriát Emma Stone, és újraértékelni ezt az élményt, hogy vele mi történt ezen a forgatáson, és hogyan gázlángozták bele őt ebbe a filmbe.
Szintén utaltam már az érdekvédelmi területre, ugye ez egy holokauszt film, uh-huh. De egy nagyon egyedi látásmód, egy perspektívában mutatja meg az auschwitzi szenvedést és kínzásokat. Ugye végig látjuk a tábor vezető Hössznek a kertjét, meg a kis otthonát, ahol a felesége egy ilyen valóban ideális családi teret rendez be maguknak, de ugye a háttérben ott ropognak a fegyverek, meg sikoltások, füst, tehát lehet tudjuk mi nézők, hogy mi történik a háttérben, és ami elképesztő erős, szuggesztív kontrasztot mutat ezzel a film az emberiség, 20. századi európai emberiségnek a legnagyobb tragédiájáról. Neked rád mekkora hatással volt?
Jó film, szerintem fontos film, nem az érzelmeidre utazik. Tehát egy érzelmekben visszafogott, úgyis mondhatom, szerkesztetlenség benyomását keltő film dramaturgiai értelemben azt akarja, hogy egy fontos érzést és egy fontos gondolatot vigyél el, hogy az emberek mennyire ki tudják zárni a fejükből azt, hogy szörnyűségek történnek a szomszédban. És hogy ott élnek a Rudolf Hössz és a családja egy társasházban, van medencéjük, a gyerekek szaladgálnak, miközben a kerítésen túl ott van Auschwitz, és emberek halnak meg, és erről ők soha nem beszélnek. Nagyon érdekes, ahogy a kognitív diszonanciát bemutatja a film, hogy ki tudod zárni az agyadból a tudást, és még egy ekkora, ott föléd magasodó tudást is, mint az auschwitzi kémények. Nagyon érdekesen forgott a film, mert bekamerázták az egész házat, maga a rendező mondta, hogy Big Brother a nácik házában, és a színészek nem találkoztak a stábbal, és ők benne éltek ebben a házban. Nagyon apró kis történések vannak, tehát hétköznapi történések vannak benne. Jó film, ajánlom.
Uh-huh. Egyébként itt egy kis könyvajánló, Robert Mernek a Mesterségem a halál című uh-huh. könyve szintén Hössz életét dolgozza föl, és ugye az is erre a kegyetlen mérnöki precizitásra helyezi a hangsúlyt, amikor az embert nem látja, a halottak tömegét nem látja a Hössz, de azt nézi, hogy neki most akkor estére hány gázkamrát kell megtölteni, és hogy tudna ezt fizikai eszközökkel elérni, és ezen töri a fejét éjjel-nappal, és ebben támasz az ő felesége, amikor hazaér és együtt hagyják álomra a fejüket.
Abszolút.
Egészen szürreális.
A Sandra Hüller nagyon jól játszik, nagyon érdekes az egésznek a fogása, az, hogy tulajdonképpen arról szól a film, hogy áthelyezik a Hösszt, és hogy mennyire nem akarja se ő, se a család. Mert annyira szeretnek ott lakni Auschwitzba. Nagyon-nagyon érdekes film.
Megfojtott virágok, nekem hatalmas csalódás, nagyon sokat vártam tőle, nagyon be volt harangozva a film, Leonardo DiCaprio újabb Oscar-várományos, Scorsese meg pláne, ugye a nagyöreg már tényleg ilyen, nem is tudom, szerintem 3 óra alatt nem tud gondolkodni filmben, de lehet, hogy ez korábban sem volt nagyon másként. Neked is csalódás volt, vagy találtál benne értéket?
Én 2,5 órán keresztül le voltam nyűgözve, hogy milyen jó ez a film. Nagyon jól megírt az Eric Roth, aki egy öreg, régi forgatókönyvíró, és aztán az utolsó 1 óra az elkezdett nem működni, és a végére nem tetszett. Tehát itt tudni kell, hogy történelmileg úgy alakult, hogy ez eredetileg arról szólt volna ez a film, hogyan alapítják meg az FBI-t erre a nyomozásra, és a J. Edgar Hoovernek ez az első nyomozása, aki később az FBI igazgatója lesz. És egy FBI ügynököt játszott volna DiCaprio, aki belép erre a rezervátumba, és elkezdi ezt a sorozatgyilkosságot fölgöngyölíteni. Na most ehhez képest az FBI ügynök olyan 2,5 óránál jelenik meg a filmben, és nem...
És nem Leonardo DiCaprio.
Mert DiCaprio egyszer csak fölébredt a forgatás előtt, és fölhívta a Scorsese-t, hogy ő mégiscsak a férjet akarja eljátszani. Az egy érdekesebb szerep neki. És át kellett írni az utolsó pillanatban a teljes forgatókönyvet, mert DiCaprio-nak nem mondunk nemet, át kellett írni arra, hogy ő akkor a férjet fogja. És ez az, ami érződik a filmen, hogy végül is egy egysíkú szerep a férj. Tehát nem tud hova fejlődni, és azzal, hogy ő került a fókuszba, a filmnek is lett egy egysíkú dramaturgiája, mert a feleség is az. Ugye megint azt hallottuk, hogy micsoda erős női szerep, végre egy indián színésznő, mekkora, milyen fontos erős szerep, semmi, ez egy nagyon gyenge szerep. Szegény nő, tiszta passzív a filmben, nem érted a döntéseit, és aztán feküdni kell neki órákig, megmérgezték. Tehát, hogy nem értettem azt a hype-ot körülötte, hogy itt micsoda erős női szerep van. Nagyon hasonlít egyébként a Goodfellas-ra, meg a többi Scorsese filmre abban, hogy itt is egy szervezetbűnözés van. A De Niro igazgatja, aki nagyon jól játszik, egyébként DiCaprio is játszik, mindenki jól játszik a filmben, de aztán elkezd egy ilyen tárgyalással szétesni a film, és az még teljesen hiteltelen, hogy a filmben nem illő, hogy egy jellemfejlődésen is átmegy végül a hősünk, és akkor most már önként akar tanúskodni a rossz fiúk ellen.
Igen, igen.
Tehát whistleblower lesz.
De azért ez egy kicsit ez a amerikai lelkiismert furdalásról is szól, nem is kicsit, amit az indiánokkal és másokkal szemben elkövetett a betelepülő népesség.
Ez szép volt, fontos volt, jók voltak a szociográfiai megfigyelések, jelenetek, énekelnek, táncolnak az indiánok, szerintem ez jó volt, de ha igazán jó, akkor lett volna, ha a női szerep jól sikerül, mert mégiscsak ő testesíti meg itt az oszázs indiánokat, de ő végül is egy díszletelemmé, egy biodíszlettél megy vissza.
A Maestroban a főszereplő feleségének sincs könnyű élete. Erről a filmről mit gondolsz? Azért itt van a meleg szál, és itt van a gender studies, ha úgy tetszik, azért ebben a filmben van e tekintetben is üzenet. Bradley Cooper megrendezte saját magát. Ennek megfelelően igen hatásos a főszereplő, aki egy híres zeneszerző. Vajon tényleg őt látjuk-e a filmvásznon?
Hát ugye Christopher Nolannél is már láttuk az Interstellárban, hogy van egy bűntudata, hogy ő sokat van távol a családtól, elmegy űrhajós, az egész világnak szüksége van rá, de sajnos a családja addig fölnő, a gyerekek fölnőnek, és ezt a bűntudatot átviszi az Oppenheimerbe is, de nagyon rövidre zárja, ugyanis Oppenheimer és felesége lesz egy gyerekük, és megunják, és átviszik a szomszédba. Ez benne van a filmben, ennek 600 ezer magyar tapsikolt a moziban, kommentár nélkül.
Vagy döbben meg.
Hogy itt mi történik? Tehát, hogy lehet ez egy filmben, abszolút, mindenféle emberi magatartás legyen egy filmben, csak mutassuk meg a következményeket. Soha többet nem látjuk, mi történt ezzel a gyerekkel, mit gondol ő felnőttként arról, hogy a szülei ezt tették vele. Tehát van egy ilyen önfelmentési kísérlet már az Oppenheimerben is, hogy én, mint filmrendező, a világ egyetemes üdvéért csinálom a filmjeimet, ezért ne zavarjatok olyan, ahogy gyerekem van. És ez a Maestro, ez full erről szól. A Maestro arról szól, hogy én akkora művész vagyok, hogyha hetente 3-4 emberrel, fiúval, lányjal lefekszem, akkor is a feleségemnek azt el kell tűrnie. Tehát ezt állítja a film, és van benne egy ilyen sokat szenvedő, de végül is megbocsátó feleségtípus, aki ki is mondja, hogy hát a férjem nagy ember, nagy árnyékkal, és hát ezt el kell néznem, mert az emberiség kéri tőlem, hogy ilyen apróságot ne akadjak fönn, hogy ő fűvel, fával csal engem. Úgyhogy ez nagyon visszás volt. A Bradley Cooper valamit játszik, ugye ő saját magát rendezi, de megnézzük a YouTube-on az eredeti Bernsteinnel való videókat, ahogy ő vezényel, vagy ahogy nyilatkozik, ez nem az az ember. Tehát a Bradley Cooper egy saját verziót játszik, ami megmondom őszintén inkább aranymálna díjra esélyes, mert önmaga paródiája, amit csinál.
Lehet, hogy másnapos volt. Egy zuhanás anatómiája. Ez szerintem minél kevesebb időnk lesz egy-egy filmről beszélni, hogy járogat le a magunk által szabott műsoridő, úgyhogy igazából akármeddig beszélhetnénk, de nyilván nem fogunk. Annál jobb filmekről beszélünk, az érzésem, nem? Vagy
a zuhanás anatómiája egy nagyon jó film, mindenkinek ajánlom, mert bár Cannes fődíjas film, és megszoktuk mostanában azt, hogy azok nehezen hozzáférhetőek, úgy értem, hogy szóval nehéz a formanyelvük vagy a tartalmuk miatt. Ez egy közönségfilm. Tehát egy svájci Alpokban, vagy francia Alpokban játszódik, a férj szereli a tetőt, lezuhan. Véletlen volt, öngyilkos lett, vagy a feleséggel dulakodtak, és tulajdonképpen gyilkosság. És a feleség és a gyerek, a főszereplő van, egy kamasz fiúk, és az egész filmben az a szívszaggató dolog történik, hogy meghalt a férjem, és nem elég, hogy magammal a gyásszal kéne foglalkoznom, meg a kamasz fiamat megnyugtatni, hanem a rendőrség rám száll, és elindul egy olyan bírósági eljárás, egy tárgyalássorozat, ahol mindenben a legapróbb részletekig, tehát a gyász folyamatban vájkálunk. De a film nem mondja ki, hogy ő tette, vagy nem tette. Tegnap is szóba került az Oscaron, tegnap sem mondta meg a színésznő, hogy ő a tettes, vagy nem. Egy meglepően jó film, nagyon jól megírva, egy házaspár csinálta, a Justin Trier rendezte, a feleség és a férjel együtt írták, aki szintén maga is rendező.
Hát akkor a Sopranos végére se tettünk pontot, itt ennek a filmnek is egy kérdőjel, egy cliffhanger a vége ezek szerint, úgyhogy nem spoilereztünk.
Nem.
Bár mondjuk, ha valaki úgy ül le megnézni, hogy tudni fogja a végén, az most megtudta, hogy nem fogja tudni. Se baj, nézze meg mindenki, mert egy remek alkotás. A American Fiction, amerikai irodalom, itt a feketék vannak a fókuszban, egy fekete író a feketeségéről, ha fogalmazhatok ilyen döcögősen, val, és ebből lesznek bonyodalmak. Itt most BLM antitézist látunk, vagy hogy kapcsolódik ez a napjaink ilyen tekintetű
Dani, ez volt a legjobb film idén. Na, ez American Fiction.
Akkor megvan a Köbli Norbert idei Oscar-díja. Tudtam, én az elején jeleztem, hogy nem biztos, hogy egyezik a Filmakadémia döntésével.
Igen, nem tudom, hogy ez az amerikai irodalom, ez egy jó címe, ezt adták magyarok neki. American Fiction egészen más, mint vártam. Tehát a black cinema, a feketékről szóló filmeket megszoktuk, hogy a gettóban játszódik, vérfertőzés, börtön, rapperek, lövik egymást, és ez a film erre egy reflexió, erre az egész Black Lives Matter-re, hogy egy olyan emberről szól, egy feketéről, aki egyetemi tanár, mitológiával foglalkozik, még csak nem is Black Studies-zal, és nem érti, hogy őt miért rakják mindig a Black Studies polcra. Van egy problémája azzal, hogy ami az amerikai irodalomban megjelenik, fekete művek vagy alkotók mindig a gettóról szólnak. Egy olyan élményről, amit ő nem ismer, mert egy orvos családban nőtt fel, Bostonban, tengerparti házuk van, nem az nem az ő élménye. És nem érti, hogy miért nem elég az, hogy beszéljünk a saját élményeinkről, és ezért poénból, Hetzből ír egy nagyon rossz regényt, azt a címet adja neki, hogy Fuck, ami egy ilyen paródiája tulajdonképpen a fekete történeteknek, és csak úgy odaadja az ügynökének, aki elküldi egy kiadónak, és meglepetésükre 750 ezer dollárt kínálnak érte, és egy 4 milliós film vásárlási jogot, és ott találja magát, hogy élete legrosszabb regényével, amit tudatosan írt egy paródia, azt bekajálja a gépezet. Uh-huh. És arról szól a film, hogy nem feltétlenül a feketék szeretnék ezt a narratívát mondani magukról, mint amit mi látunk a médiában, hanem a gépezet, amit fehér férfiak és nők irányítanak, a kiadói és a reklám és a sajtó gépezet ezt akarja. Erre vágyik. És mivel a hősünk egy egyetemi tanár és álnéven írta ezt a könyvet, ezért ki kell találni, hogy amikor meg kell jelennie népszerűsíteni a művet mondjuk talkshowba, hogy fog megjelenni, és akkor kitalálják, hogy ő egy szökött fegyenc, ezért csak a sziluettjét lehet látni, és attól csak még népszerűbb lesz a film, hogy egy szökött fegyenc írta. Úgyhogy egy nagyon érdekes parabola, miközben egy mélyen emberi történet, a családjáról van benne szó, van benne szerelem, testvéri rivalizálás. Olyan, mint a James L. Brooks filmjei voltak régen, a Lesz ez még így se, meg a Becéző szavak. Tehát ezt nagyon régen láttam, igazából ennyire emberi, hétköznapi történetet Hollywoodból, amire magamra ismertem. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom szívből, American Fiction.
Ez nem a PC világ akkor ezek szerint. Kettő filmünk maradt, amit ki kéne elemeznünk, ha már úgy álltunk neki, hogy mindegyikbe egy picit belecsippentünk. Előző életek és téli szünet. Mondj róluk valamit.
Megint csak ott vagyunk, ahol, amit kiemeltem az elején, hogy nagyon átélhető filmek, nagyon emberi filmek. Meglepő, hogy idén az Oscarra az American Fiction, Anatomy of Fall, a Téli szünet, az Előző életek, ezek olyan filmek, amiket mi is értünk, tehát rólunk szólnak, és nem próbál semmilyen politikának megfelelni, vagy semmit letuszkolni a torkunkon, semmilyen propaganda nincs benne. A Past Lives az egy kamaszokról szól, Koreában szerelmesek, de a lány a családjával disszidál Amerikába, és ez a szerelem ott a legszebb pillanatban megtörik, és 24 év múlva találkoznak újra New Yorkban, a fiú és egy lány, addigra a lány már Broadway-n, azt hiszem színdarabíró, van már férje, tehát egy kialakult élete, és a fiú meglátogatja őt Koreából, és egy-két nap története, nagyon pici történések vannak benne, és pont ezért minden fölnagyítódik. Egy nagyon őszinte, szép, szerelmes film, miközben itt a régi szerelem nem csak azt jelenti, hogy ez megtörtént velem, hanem egész Koreát, tehát a lány, aki maga mögött hagyta a régi világát, és már mint csak egy ilyen álom él benne. Úgyhogy ez egy első filmes csinált, a Celine Song írta, rendezte, ezt is ajánlom szívből.
És a Téli szünet pedig az szintén egy meghitt, néhány szereplős, mondhatni kamarafilm.
Abszolút, aki látta a Sideways kerülőutakat Paul Giamattival, ugyanaz a rendező csinálta, Alexander
Payne. A Schmidt történetét?
About Schmidt, de jó film az is, Jack vagy az utódok George Clooney-val, ez az Alexander Payne rendezte ezt a Téli szünetet. 70-es évek Amerika, talán nem véletlenül rakta oda, mert akkor nem kell elszámolni a jelennel, meg még a 90-es évekkel sem, és olyan a film is, mintha 70-es években készült volna. Azt érzed, hogy kiszámítható, mert egy ilyen Grinch-szerű, mogorva öreg tanárról szól, akit senki nem szeret, latin meg történelem tanár, és a diákról, akivel ők ott maradnak téli szünetre. Nagyon jó alaphelyzet, én is egy fiú gimnáziumba jártam piaristákhoz, tudom milyen az, amikor az ember az ünnepekre ott marad, ha
csak
nem is...
Tőletek az osztályból helikopterre nem vittek el sítáborba, igen. Gazdag szülők néhány
itt elvisznek mindenkit sítáborban, és ezért csak egy diák maradott végül a tanára, meg a szakácsnő, aki Oscar díjat is kapott legjobb mellékszerepért, a Divine Joy Randolph, nagyon jól játszik benne. A Paul Giamatti is megérdemelte volna az Oscart egyébként ezért a szerepért, és gondolod, hogy majd persze ez egy ilyen pótcsaláddá alakul, és megszeretik egymást, körülbelül ez történik benne, de nagyon finoman, emberien, sokszor kiszámíthatatlanul. Úgyhogy ez is egy olyan film, amit ajánlok, és akkor nem is gondoltam volna, de a 10-ből 4 film olyan, amit azonnal ajánlok megnézésre.
És a legjobb film pedig talán máskor sincs ez, másként nem az, amire az Akadémia azt mondta, hogy az, de hát ezzel együtt tudunk élni. Norbi, köszönjük szépen, hogy tudtunk beszélni a nézőknek, hallgatóknak a figyelmet, lesz még Mandiner Big Picture, tartsanak velünk legközelebb is, figyeljék a Mandinert minden felületünkön, YouTube-on, TikTokon, vegyék kézbe print formátumban is, ott vagyunk online, mindenütt ott van a Mandiner, köszönjük szépen még egyszer.
Köszönjük.